Köszönjük, drága Urunk, hogy olyan jó benned lenni, olyan jó, hogy a Te nevedben vagyunk együtt, és olyan jó a Te ígéreteidre támaszkodni, hogy ha csak ketten vagy hárman lennénk is, Te akkor is itt vagy közöttünk. És Te vagy az, aki testvérekké teszel minket, Te vagy az, aki erőt adsz nekünk, új életet adsz nekünk. Te vagy, aki elhívsz, és Te vagy, aki elküldesz minket. És köszönjük, Urunk, hogy abban a kiváltságban van részünk, hogy közeledhetünk hozzád, hogy jöhetünk, és benned megpihenhetünk, megerősödhetünk. És köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmedből szolgálhatunk is neked. Képviselhetjük a Te ügyedet, és só és világosság lehetünk, mert azzá teszel minket. Kérünk, hogy áldjál meg minket ezen az estén. Te tudod, Uram, hogy egyen-egyenként kinek mire van szüksége. Arra kérünk, hogy jár körbe a mi sorainkban, és érints meg minket. És segíts, hogy mi is megérinthessünk téged, és erő áradjon belénk, és megújult, meggyógyult, megszentelt emberek legyünk, és a Te erőddel felhatalmazva tudjunk távozni innen, és erővel és hatalommal szolgálni a Te szent neved dicsőségét. Amen. Nagy öröm itt lenni, nagy öröm találkozni a testvérekkel, és nagy öröm megismerni új embereket, új barátságokat kötni, és új testvérekre találni. Kicsit emlékeztem arra, hogy hogyan is kerültem én kapcsolatba ezzel a konferenciával és Szeverényi Jánossal 5 évvel ezelőtt, 2007-ben, amikor megérkeztünk ide Piris Csabára, akkor Jánossal még személyesen nem ismertük egymást, nem tudtuk, hogy mit várhatunk egymástól, de tudtuk, hogy mit várhatunk az Úrtól mindannyian. Hát csoda volt, hogy egyáltalán eljutottunk akkor ide, ugyanis az történt, hogy nem is voltam meghívva, egy másik kollega volt, a Csaba Járpi meghívva a konferenciára, ő kapott meghívást, akkor hiszem ő volt missziós vagy sajtóügyekért felelős az Erdély Evangélikus Egyházban, és valami miatt nem tudott Árpi eljönni, és akkor megkért engem, hogyha lehet, akkor helyettesítsem, és jöjjek el, és hát szívesen én elvállaltam ezt. Csak volt néhány akadály, az egyik akadály az volt, hogy nem volt semmi pénzem, másik pedig az volt, hogy nem volt járművem, tehát az autónk olyan rossz állapotban volt, akkor egy Fordunk volt, és bevittem a szerelőhöz egy alkalommal ezt a járművet, és a szerelő mikor megnézte, azt mondta, hogy hát ez egy nagy csoda, hogy egyáltalán működik ez az autó, normális körülmények között ez nem is kellene már kiguruljon a szervizből, és hát ő csodálkozik, hogy egyáltalán ez az autó működik. És mi gondoltuk egy pillanatig, hogy ilyen járművel eljövünk Erdélyből Magyarországra, két kis gyerekkel, de Isten kegyelmes volt hozzánk, mert mikor eldöntöttük, hogy indulunk, ráléptem a kuplungra, és elszakadt a kuplungkábel, tehát akkor világos volt, hogy ezzel így nem lehet. Én tudok azért kuplung nélkül is vezetni, és sok mindent megtanul az ember szorvány lelkészként. Hát volt már olyan húsvéti vagy pünkösdi alkalom, amikor kuplung nélkül 70 kilométert bejártam a gyülekezeteket, nem volt semmi gond. De azért Budapestre, vagy Budapest környékére eljönni azért kockázatos volt, de hát világos lett, hogy ezzel a járművel nem lehet eljönni, és azelőtt hát kérdeztem én, érdeklődtem, hogy nem lehetne valahol bérelni járművet, és ott a közelünkben, pont ahol történt ez az eset, hogy elszakadt a kuplungkábel, Zsuzsi, hív, Zoli.
Erre azért nem számított.
Tehát éppen ott, ahol történt, ott beszéltem meg egy fiatal emberrel, hogy bérelnék tőle egy járművet néhány napra. Azt mondta, hogy hát szívesen megmondta, hogy mennyibe kerül, és normális esetben kellene 300 eurót befizetni kauciót azért, hogy külföldre foglalóként el lehessen ezzel az autóval jutni, és nekünk nem volt semmi pénzünk, és ahogy megtörtént ez, hogy nem világos lett, hogy nem tudunk eljönni, akkor bementem, és el akartam mondani cégvezetőnek, hogy hát nincs pénzem, és nem tudom bérbe venni az autót, és nagy meglepetésemre azt mondta, ismeretlenül azt mondta nekem, hogy ó, ne csináljon ebből ügyet, vigye csak nyugodtan, nem kell nekem semmiféle kaució, foglaló, vigye csak majd, mikor visszajön, kifizeti. És hát akkor elvettük az autót, és így eljöttünk, a bérautók mindig tele vannak tankolva, úgyhogy volt üzemanyag is. Tehát így jutottunk el Piliscsabára első alkalommal, és hát ez 5 évvel ezelőtt volt, és azóta is Isten segít minket, és vezet. Hát más terhektől is megszabadított az Úr, mert következő évben, 2008-ban Dél-Afrikában tartózkodtunk, és akkor ismét kaptunk meghívást Jánostól, és hogy eljöjjünk a konferenciára, meg kellett cserélni az visszatérési időpontot, és ez is költségbe került, és akkor elhatároztuk a feleségemmel, hogy eladjuk a jegygyűrünket, így eladtuk a jegygyűrünket, és abból a pénzből előbbre tudtuk hozni a hazautazásunkat. De hát nekem amúgy is állandóan lógott és zavart, úgyhogy azóta is örülök, hogy egy teherrel, egy gonddal kevesebb van, és hát hála Istennek, hogy a házasságunk ad nélkül is nagyon jól működik. Úgyhogy Istennek ilyen csodái vannak, és hát ez is csoda, hogy megtart minket, és az ő kegyelméből néhány év után ismét itt lehetünk. Ezt csak azért mondom el, mert Istennek terve van azzal. Azzal is terve volt, hogy 5 évvel ezelőtt eljöjjünk ide, azzal is terve volt, hogy 2008-ban kicsit hamarabb hazajöjjünk Dél-Afrikából, és azzal is terve van, hogy itt vagyunk mindannyian Istennél, nincsenek véletlenek, lehet, hogy nem értjük pontosan, hogy miért történik az, de én teljesen meg vagyok győződve, és hiszem azt, hogy Istennek terve van ma este is velünk, és azért vagyunk itt. És áldom az Urat, és vágyakozok arra, hogy meglássam, hogy kibontakozzon ez a terv, és átéljük az Úrnak a jelenlétét, beteljesítse az Úr az ő igéjét és az ő akaratát mi rajtunk. Isten igéjét a 2. Korintusi levél 12. részéből olvassuk, az 1-től 10-ig terjedő versekben. János ezt így küldte el nekem a programba, meghatározta, hogy erről kell prédikálni, erről szóljon az evangelizáció, 2 Korintus 12, 1-10. És mikor én megkaptam ezt a programot, akkor eszembe jutott, hogy olvastam egyrészt Spurgeonnél, másrészt pedig Billy Grahamnél, azt mondták, hogy bárhova megyünk prédikálni, ahova meghívnak, addig, amíg nem kötik ki nekünk, hogy miről kell prédikálni. Hát mondtam, én azért nem vagyok sem Spurgeon, sem Billy Graham, én Orbán Attila vagyok, úgyhogy nyugodtan jöhetek ezzel az igével is. 2 Korintus 12, 1-10. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus eleje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Istennél tehát minden tökéletes. Az is tökéletes, hogy ez a téma, az évigéje is, ez elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És erre fektetném a hangsúlyt, ezt húznám alá. Isten ereje, Isten műve célhoz ér. Neki gondja van arra, hogy célba érjen az ő terve, az ő akarata, az ő ereje. Csak ne álljunk útjába. Csak nehogy akadályt gördítsünk ezelé, hogy ez megtörténjen. Hagyjuk Istent munkálkodni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mondja az írás. Isten munkálkodik, mi ne álljunk az útjába. Egyszer székely ácsok dolgoztak, valószínűleg egy ilyen épületet próbáltak összekalapálni, és odajött egy idegen, és minden áron segíteni akart nekik. És néhányszor megkérdezte a főmestert, hogy mit segített. De a mester el volt foglalva a munkával, oda kellett figyelni, hogy a többiek hogy állítják össze a gerendákat és az oszlopokat, és hogy megy az építkezés, de ez lábatlankodott ott, és állandóan kérdezte, hogy mit segíthetne, és mikor már a mester megunta, rákérdezett, hogy tényleg segíteni akarsz? Természetesen? Na figyelj ide, állj félre. Az a legnagyobb segítség, ha szépen félreállsz. Isten munkálkodik, Isten ereje célba ér. Csak nehogy útjába álljon valami. Nehogy valami legyen az életünkben, vagy mi lábatlankodjunk, hogy engedjük, hogy Isten munkálkodjon. Tárjuk ki magunkat, tárjuk ki a kezeinket, tárjuk ki a szívünket, és engedjük, hogy az ő ereje célba érjen velünk. Isten erős, azt mondja Lukács evangéliumában, Isten igéje, hogy erős megváltót támasztott nekünk. Erős megváltót. Emlékszem, mikor kapcsolatba kerültünk az ébredéssel, és mi magunk is ébredeztünk, és Isten lelke kezdett munkálkodni a családunkban. Kicsi gyerekeink, Rebeka meg Szilárd, feldúltan jöttek haza egy nap az óvodából. Teljesen fel voltak dúlva, mi többet óvodába nem megyünk. Mi a gond? Mi történt? Mondja, gyerekek csúnyán beszélnek az Úr Jézusról. És mit mondtak az Úr Jézusról? Azt mondták, hogy Jézuska. Mondom, mi olyan csúnya, hogy Jézuska? Hát azt mondja, az Úr Jézus nagy, az Úr Jézus erős. Hogy lehet úgy mondani, hogy Jézuska? Erős megváltót támasztott nekünk. Isten erős Isten. Erős vár a mi Istenünk. És az ő ereje célba ér. Csak valami nehogy útjába álljon, nehogy akadálya legyen annak, hogy ez megtörténjen, mert Isten már a kezdete kezdetén az embernek szabad döntést adott, hogy ő válasszon. Akarja, hogy Isten akarata teljesüljön be az életében, úgy történjenek a dolgok, ahogy Isten azt eltervezte, elrendelte, vagy engedetlen Isten iránt, és ellenszegül Isten tervének, és saját utakon, saját csapásokon akar járni. Isten terve tökéletes. Egyszer a híres német író, egyesek azt mondják, ő volt a legnagyobb német, Goethe, mikor Ádámék ezt a sok verset elmondták, már össze is kavartam, akartam dicsekedni, vagy gratulálni, mondtam, milyen szép volt ez a Pilinszky vers, hát azt mondta, az éppen Reményi volt, nem Pilinszky. Arra gondoltam, hogy egy alkalommal Goethe Faustját elolvastam, azt hiszem, egy szombati napon elolvastam szinte elejétől végig, és másnap vasárnap, amikor prédikáltam, rímekbe beszéltem, nem tudtam leállítani magamat, rímekbe beszéltem, elvonok urát kellett tartsak versekből, meg rímekből, mert nem voltam képes csak rímekből. Most Ádám itt sok verset elmondta, hogy mondtam, uram, szabadíts meg, nehogy itt is most ismét rímekbe kezdjek prédikálni. Na, Goethéről azt mondják, hogy egy alkalommal egy tölgyfa árnyékában pihent Goethe, és felnézett a tölgyfára, itt is vannak tölgyfák, és látta a tölgyfának a gyümölcsét, a kis makkot, és nem messze volt egy indás növény. És az indán egy hatalmas nagy tök volt. Azt mondta a gondolkodó Goethe, de uram, találtam egy hibát. Azt mondja, hogy lehet, hogy egy ilyen nagy fa, ilyen erős törzsel, egy ilyen kis apró gyümölcsöt tart csak, és egy ilyen semmit érő inda, ilyen hatalmas nagy gyümölcsöt kell elhordozzon. Itt hiba van, fordítva kellene legyen, a tök indán kellene legyen a sok kis apró mak, és fent a tölgyfán, a szép nagy tökök. És ahogy így elmélkedett, és gondolta, hogy na, most talált ő Isten bölcsességében és teremtésében egy hibát, megrezent a fa szellő, és egy mak pont az órára esett. Akkor elgondolkozott, hogy mi lett volna, hogyha egy nagy tök esett volna az órára. Azt a áldalak, uram, a te terved tökéletes. Áldalak, hogy nem úgy van, ahogy én kigondoltam, mert akkor nagy bajba, akkor lapos órom lenne most. Nagy bajba lennék. Látjátok? Isten terve tökéletes, hogyha mi az életünket Isten tervéhez igazítjuk, akkor csodálatos dolgok történnek velünk. Emlékszem, 3 évvel ezelőtt Bonyhádon egy hétvégén missziós nap volt, vagy valamilyen evangélikus találkozó volt, és felkértek egy előadásra, és elmondtam ezt a történetet, hogy Isten bizonyos céllal hozott minket oda. És az előadás után oda jött Zsombor hozzám, találkoztunk, utána elment Afrikába, és bizonyságot tesz arról, hogy Isten hogyan munkálkodott az ő életében, és bebizonyosodott, hogy nem volt véletlen, hogy találkoztunk, és engedett Isten hívásának. És ott volt egy lelkész, emlékszem, hogy nagyon figyelt. És imádkoztam magamba, uram, bárcsak engedne a te tervednek, és sajnos utána hallottam, hogy most már kirúgták alkoholizmus miatt az egyházból. Valami miatt nem tudott megnyílni, pedig Isten feltárta előtte is a lehetőséget, és Isten minden bizonnyal továbbra is keresi ezt az embert és minden lelket, mert Isten ereje célba akar érni mindenkivel, az alkoholistákkal is, célba akar érni a képmutatókkal is, Isten ereje célba akar érni a megfáradtakkal is, fiatalokkal is, idősekkel is, művészekkel is, parasztokkal is, mint amilyenek vagyunk. Mindenkivel Isten ereje célba akar érni. Csak meg kell nézzük, milyen akadályok lehetnek, ami megakadályozná, hogy Isten ereje nyilvánvaló legyen az én életemben és a te életedben. Valamikor az 1950-es évek elején, 1949-50-ben a Billy Graham társaság Modestóban találkozott, ez egy kis amerikai város, és következő megbeszélésük volt. Valamelyikük felvetette, hogy nem csak ők, hanem nagyon sokan már ezzel a szándékkal elindultak az Egyesült Államokba, hogy megevangelizálják a nemzetet. Nagyon sok evangélista ezzel a jó szándékkal kezdte, hogy hirdeti az evangéliumot, és só és világosság lesz a nemzet számára. Csak azt látták, hogy sajnos többségük bebukkott. Csúfosan végezte. Mindenki szépen indul, mikor rajtolnak, azt hiszem közöttünk van egy maratoni futó is. Kérdezte, hogy valaki által kérdezte, hogy hogyan lehetne cigány misszió, vagy jó-e, hogyha egy cigány misszióba megy. Hát mondom, hogyha maratoni futó, akkor nagyon jó, hogyha cigány misszióba megy, mert hogyha valami baj van, akkor el tud szaladni. Mindenki szépen indul. Nem mindenki ér célba. Hallottam, Dél-Afrikában volt egy rész, ha jól emlékszek, Durban és Pietermaritzburg között, ott minden évben megtartják ma is a maratont. De az ilyen rész. Up and down, így mondja az angol. Fel, le. Sokuknak megszakadnak az izmaik. Nem edzenek, nem készülnek fel rendesen, azt gondolják, hogy hű bele Balázs, megyünk. Hát persze az első 100 méter, lehet az első kilométer, néhány kilométer jól is megy, de utána már jönnek a nehézségek. Na és a Billy Graham társaság azt mondta, gyertek, üljünk le, vizsgáljuk meg magunkat, és vizsgáljuk meg a tényeket, hogy mi lehet az az akadály, mik lehetnek azok a tényezők, amiben belebukhat a mi vállalkozásunk. És 4 pontot fedeztek fel. Az első a pénz. A mammon. Nagyon sokan ebbe buktak bele. Elkezdtek prédikálni, jöttek az emberek, nagy éjség volt, utána pedig gyűjtések voltak, és minél több pénz volt, annál nagyobb botrányok lettek utána. Ilyen ébredést nagyon sokan szeretnének, hogy jó sok pénzzel járjon. Egyszer Bukarestben evangelizáltam egy társammal együtt, és megtért egy menedzser, egyik cégnek a menedzsere megtért, és attól kezdte támogatni a gyülekezetet, és a gyülekezet anyagilag kezdett erősödni. És a lelkész, egyik lelkész gyűlésen elmondta, hogy hála Istennek, hogy volt evangelizáció, megtért egy menedzser, és most már kezdenek az anyagi gondok megoldódni a gyülekezetben. És egy másik alkalommal találkoztam egy lelkészsel, aki ezt hallotta, azt a Attila, nem tudnál hozzánk is eljönni, nekünk is annak anyagi gondjaink, igaz, menedzsereink nincsenek, de hát ha valami történne, nálunk is valaki megtérne, és akkor megoldódnának az anyagi gondok. Hát azóta sem mentem oda, nem is vágyok, tehát ilyen evangelizációra én nem akarok benevezni, mert ez már startból bukta. A pénz. A második a nők, a paráznaság. Nagyon szépen elindulnak, tehetséges, szép fiatal emberek, sokat vannak távol otthonról, és hát én nem, de nagyon sok prédikátor, jól néz ki elől a szószéken, és hát biztos, hogy sokan fel is néznek rá, meg el vannak ettől kápráztatva. Egyszer egy prédikátort elkísérte a feleség egy evangelizációra, és természetesen az első sorba ültették le a feleségét is. És prédikált a lelkész, és hirdette az igét, és odasukta az asszony, a vendégfogadó odasukta a prédikátor feleségének, az a gyönyörű dolog lehet egy ilyen férnek a feleségének lenni. Tudná meg maga, mi van otthon? Itt szép, de tudná meg, mi van otthon? A nők miatt is sok evangelizáció és sok evangéliumi próbálkozás sajnos megbukott, és mai napig megbukik. Nagyon kell vigyázni. Ezért például a Billy Graham társaság egy olyan határozatot hozott, hogy a lelkészek, az evangélisták nem lehetnek a feleségüket leszámítva idegen nővel kettesben, csak hogyha egyik társuk elkíséri. De a harmadik és a negyedik pont az, amire igazán utalni akarok. A harmadik pont, észrevették, hogy sok evangelizáció, sok misszió abba bukik bele, hogyha eredményeket érnek el, például eljönnek, nem tudom, most is 20 ezeren voltak, 36 ezeren, vagy voltak ennél, és 90 ezeren voltak 89-ben, hogy ezt aztán nagy dobra verjük, és dicsekszünk, hogy hú, milyen, látjátok, hogy megmozdulnak az emberek, mikor megjelenünk mi, mikor mi szervezünk. És azt mondta, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hagyjuk, hogy mások mondják róla, ne mi dicsekedjünk, öndicséret, gyalázat, ez mondja a közmondás. Ne mi dicsekedjünk. És ami a dicsekvésnek, az ikertestvére, ez a negyedik pont, a kritika. Kritika. Elmegyünk egy városba, és akkor, ha egy kicsit is megáld az Úr, és eredményeket ad, akkor azt mondjuk, mert ti semmire valók vagytok. Mert ti nem, mi jobban tudjuk, mint ti. Majd mi megmondjuk nektek, hogy kell csinálni. Figyeljetek ide ránk. Szóval nem engedhetjük meg magunknak, hogyha elmegyünk valahova, evangelizálni, egy városba, egy vidékre, hogy a helybéli gyülekezeteket, lelkészeket kritizáljuk. Ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy az evangéliumot hirdessük, Jézus Krisztusban a megváltást, elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Látjátok? A dicsekvés. Azt mondja Pál apostol, dicsekednem kell, muszáj dicsekedni. Miért? Rá vagyok kényszerülve, hogy dicsekedjek, mert támadják őt. Megkérdőjelezik egyesek a létjogosultságát, apostolságát. Ez egy szörnyű fekély a misszión belül is, és az egyházon belül is, hogy egymásra irigyek vagyunk. Adj Uram ébredést, de föltétlen általam add azt az ébredést. Nem tudjuk elviselni, hogy Isten másokat akar használni arra, hogy ébredést adjon. Egyszer gyülekezetben voltam, és Isten megáldott a mi szolgálatunkat, és tértek meg emberek, megnyíltak, megújultak, és végül megkérdeztem a lelkésztől, te nem ismertél engem? Hogy meghívtál egyáltalán? Aztán olvastam a kritikát rólad az interneten, és kíváncsi voltam, hogy miért kritizálnak ezért. És akkor értettem meg, Uram, milyen igaz az, hogy örüljetek és örvendezzetek, ha nem mindig dicsérnek, ha rosszat mondanak rólatok, Isten meg tud ebben dicsőülni. De van ilyen, 2008-ban emlékszem, hogy mielőtt jöttem volna a missziós konferenciára, János elküldött egy e-mailt, vagy azt hiszem e-mail volt, amikor egyik lelkész megtámadta, és azt mondta, mi az az Orbán Attila, már nem is evangélikus, már nem is tudjuk, mi van vele, milyen jogon jön ő egyáltalán a missziós konferenciákra. És Isten aztán elintézte, tisztázta ezt az ügyet, hogy milyen jogon és hogy. De szörnyű az, hogyha rákényszerítünk valakit, rákényszerítjük Isten szolgáit arra, hogy hivatkozniuk kell valamire, hogy kell mentegessék magukat, és akár ezzel bele is kergethetjük, hogy a hivatkozásuk akár hivalkozásba is átmenjen, és kényszerítjük, hogy ő dicsekedjen, vagy hivatkozzon valamilyen eredményekre, vagy egyáltalán szenvedésekre, nyomorúságokba, amiben része van. Annál inkább az lenne a feladatunk, hogy bátorítsuk egymást, örüljünk annak, ha másokat használ az Úr. Milyen csodálatos volt hallani Bódis Miklósról, áldja meg az Úr őt, használja, áldja meg egyiket, másikat. Nekünk az a feladatunk, hogy bátorítsuk, Barnabás szerepünk legyen, aki odaáll a másik mellé, és azt mondja, gyere testvérem, gyere, mi van veled? Ne foglalkozz, hogy mit mondanak rólad, hogy te egyház üldöző voltál, vagy mindenkinek gyanús vagy. Gyere, nem kockáztatom én a hírnevemet, és nem érdekel, hogy a sajtó vagy ki mit mond rólam. Fontos az, hogy szolgáljunk Krisztusnak együtt. Krisztus dicsőjön meg a mi életünkben. Hogy ne kelljen dicsekedni, ne kelljen hivatkozni, ne kelljen hivalkodni, mert a dicsekvés egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Meg tudja folytani Isten lelkének a munkáját. Isten alázatra akar minket tanítani. Ha akarjuk, hogy ébredés legyen, ha akarjuk, hogy használható eszközök legyünk Isten kezében, akkor meg kell tanuljuk az Úr Jézus Krisztustól, azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És akkor nem lesz stressz sem. Megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Nem kell állandóan könyökölni, és karriert építeni, és másikat sárba tiporni, hogy én jöjjek. Nem, tanuljátok meg, hogy szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Azt mondja Sámuel, erről már volt ma szó, azt mondja Sámuel Saulnak, emlékezz vissza, amikor Isten kiválasztott téged, amikor Isten királlyá tett, te azt mondtad, hogy a legkisebb vagyok. A mi nemzetségünk a legkisebb, és a nemzetségen belül is én vagyok a legkisebb. Milyen kicsi voltál a saját szemedben, és hogy megnőttél? Hogy megnőttél? Már el is szálltál, olyan nagy lettél. Elszálltál saját magadtól. Nagyon kell vigyázzunk, hogy el ne szálljunk. Növekedjünk lefele, hogy keresztelő János mondta, nekem egyre kisebbnek kell lennem, Krisztusnak kell nagynak lennie. Alázat. Egyszer, amikor Pilis Csaba irányába tartottunk, nem missziós konferencia, egy másik lelkész találkozó volt. Isten lelke szólt hozzám az ötös autópályán, és azt mondta, hogy ha majd ott leszel, Pilis Csabán, és felkérnek szolgálni, akkor megmondta az igét, hogy milyen igéből szolgáljak, a Lukács 22-ből, a 24-től kezdődő versekből azzal az igével szolgál, ki a legnagyobb? Ki a legnagyobb? És mondtam, jó téma ez, mert még azt sem tudom, hogy milyen találkozóra megyek, már is én akarok szolgálni. Mondtam, Uram, tisztíts meg engem ilyen gondolatoktól. De az Úr szólt, és megérkeztünk ide, este volt egy erőteljes prédikáció, és az igehirdetés után odajött hozzám egy püspöki titkár, és azt mondta, holnap délelőtre valaki be volt jelölve igehirdetőnek, de nem tudott eljönni temetés miatt. Nem tudnád vállalni a szolgálatot. Van egy igéd, amivel szolgálnál közöttünk. Azt mondtam, van. Hát volt. Isten, ha adott, akkor volt. És ez volt az üzenet, ki a legnagyobb. Versengés támadt az apostolok között, hogy ki a nagyobb. És akkor azt mondta az Úr Jézus, a királyok uralkodnak népeiken, akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Másik helyen azt mondja, hogy azt mondjátok, Mester, Uram, és én felövesztem magamat, megmostam a lábatokat, ti is ugyanezt tegyétek egymással. Üdítsétek fel egymást, ne egymás fejét mossátok meg, szegény Pál apostolnak is. Jól mosták a fejét ott az apostolok, meg állapostolok. Jól megmosták szegénynek a fejét. Nem biztos, hogy még maradt egyáltalán haj rajta. Krisztus azt mondta, ne egymás fejét mossátok meg egymás lábát. Nehogy valaki többnek tartson, azt mondja az apostol, mint ami vagyok. Richard Wurmbrandról, meg Viski Feri bácsiról hallottam egy történetet, együtt voltak a börtönbe. És akkor kijöttek a börtönből, Richardot kiváltotta, Wurmbrandot kiváltotta egy norvég misszió, annak idején 10 000 dollárt fizetett Richard Wurmbrandért, a feleségért, Szabináért és Mihály fiúkért, és így kimentek az országból, Romániából, és 1965-től 90-ig nem volt szabad beutazzanak Romániába. Ceausescu mindig azt mondta, majd csak találunk egy golyót Wurmbrandnak is, hogy fejbe lőjük. Majd csak találunk, aztán találtak neki szegénynek golyókat, hogy fejbe lőjék őt. Nem szabad szavakkal olyan könnyen dobálózni. És 25 év után, mikor hazajött Wurmbrand, ez idő alatt Viski Feri bácsi mindig Romániában élt. És találkoztak 25 év után Richard Wurmbrand és Viski Feri. És kezdtek történeteket mesélni. Hogy is volt a börtönbe? Azt mondja, meséli Wurmbrand, azt mondja, emlékszel, mikor én beteg voltam, meg voltam fázva, és a feleséget küldött neked csomagba egy jó vastag kötött pulóvert. És te nem vetted fel, hanem ideadtad nekem. Ó, azt mondja Feri bácsi, te Richard, te ezt rosszul tudod. Ez nem én voltam. Szóval én voltam beteg. A te feleséged küldött pulóvert. Te adtad ide nekem. Ó, nem, az ezen kezdtek. Hogy ki ilyen csodált? Nem egymást nagyobbra tartották. És mai napig nem tisztázódott az ügy a pulóver. Nem is fog, nem is kell. De ez a krisztusi lélek volt bennük. Ezért voltak ilyen eszközök Isten kezében. Nem az volt fontos, hogy én mit tettem, hanem az volt a fontos, hogy egymást hogy emelik fel. Egymást hogy üdítik fel. Így viselkedtek a börtönben is. Másik testvér, amikor kisegítette éppen Viski Feri bácsit, az Anti, milyen Antinak hívták azt a testvér? Szilágyi Antal. Így van. Őt is Szilágyinak hívták pontosan. És betették az izolátorba. Napokig nem lehetett leülni, lefeküdni, így kellett állni. Hőségben kevés víz, kevés száraz kenyér, és hát egyesek ki sem bírták, és akkor este a sötétbe odalopakodott Feri bácsi, és megkérdezte, Anti, hogy vagy? Mint mennyasszony a vőlegény oldalán. úgy vagyok, nem panaszkodom, miattad vagyok itt, nem tudsz te kapálni, most miattad kerültem ide. Nem, mint mennyasszony a vőlegény oldalán. Úgy volt. Erőtlenség által jut célba az én erőm. Mert ismerek egy embert a Krisztusban. Ismerek egy embert a Krisztusban. Az apostol azt mondja másik helyen, a 10. versben, pont a dicsekvésről, azt mondja, aki pedig dicsekszik, az az Úrral dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Az Úrral dicsekedjünk. Mit tud tenni az Úr? Ismerek egy embert a Krisztusban. Azt mondtam a Bibliórán, beszéljünk arról, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Pál apostol gyakran használja a leveleiben ezt a hivatkozást, hogy milyen volt ő Krisztus előtt, és milyen lett Krisztus után. Kérdés az, hogy ismerjük-e mi ezt az embert? Isten célja. Mi Isten célja? Mi Isten terve a mi életünkkel? Az, hogy a bűnös ember el ne vesszen, hanem megtérjen és élete legyen. Isten akarata az, hogy a mi életünk megtisztuljon és megszentelődjön, mondja 1. Tesszalonika 5-ben. És a Péter első levelében azt mondja, hogy elérjétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez Isten célja. Ez az ember Krisztusban. A réginek vége, 2. Korintus 5.17-ben, ha valaki Krisztusban van, ime a réginek vége. Újjá lett minden. Újjá lett minden. Egy ilyen emberről beszél Krisztusban. Ez embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Mert azt mondjuk, a kutyából nem lesz szalonna, de nem tudom, erről is hallottam valamit, Pocsai Sándor bácsi valamit mondott. Ja igen, azt mondta az alkoholistákra, hogy ezt nem lehet mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna, mert mikor hazamegy egy alkoholista, a felesége soha nem azt mondja, te büdös kutya, mindig azt mondja, te büdös disznó. És egy disznóból lehet szalonna. Ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ismerek egy embert a Krisztusban. Krisztus mindent újjá tud tenni. A réginek vége, ime újjá lett minden. Csak akarom-e én? El akarom-e fogadni ezt? Vége lehet a türelmetlenségnek, vége lehet a szeretetlenségnek, vége lehet a pletykának, vége lehet a kritikának, a stressznek, türelmetlenségnek. Réginek mindennek vége. Rossz, parázna gondolatoknak, világi vágyaknak. Szóval Krisztus ismeretéért kárnak és szemétnek ítéltem mindent. Erről énekeltünk. Kárnak és szemétnek ítéltem. Akkor Krisztus megismerte, ami azelőtt volt, teológiai diplomám, meg filozófiám, meg pszichológiám, meg pedagógiám, politikám, irányzatom, vége mindennek. Schluss. Fertig. Krisztus ismeretének nagyságáért. Minek megtartani a régit? Minek? Mikor újat adhat az Úr. Ez a kegyelem. De tudjátok, a kegyelemnek van egy nagyon nagy nehézsége. Nem is gondolnánk. Mindenki szeret a kegyelemről beszélni. Kegyelem, mind kegyelemből, hitáltal, minden kegyelemből van. Ez így van. A legnagyobb nehézség a kegyelemnek az, hogy ingyen van. Ingyen van. Nézzétek meg, emlékszek, hogy néhány évvel ezelőtt Románia leggazdagabb emberéről, a Gigi Becali-ról, egyik leggazdagabb emberről, elkezdték híresztelni azt, hogy a Bekáli kezd elszegényedni. Már nem mennek olyan jól az üzletei. És akkor, hogy ebből kihúzza magát, vett egy több százezer eurós autót magának. Csak hogy megmutassa, hogy azért nem úgy van, ahogy a sajtó állítja, még mindig megengedhetek magamnak akár egy ilyen több százezer eurós járművet is. De hogyha valaki, ezt szereti az ember, megmutatom én nektek, hogy mire vagyok én képes. De sokszor tapasztalom azt, hogyha ingyen akarsz valakinek adni valamit, odaadod, azt mondja, na, szó sem lehet, nem fogadhatom el. Mi? Tőled? Nehogy. Ilyen csóró lelkésztől, én üzletem, nehogy azt gondolt, hogy képzeled ezt. Miért? Meg kell alázni magunkat. Ez megy nehezen. Meg kell alázni. Péter azt mondja, Isten az alázatosoknak ad kegyelmet. A gőgösöknek maga Isten áll ellen. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Nincs semmi. Senki nem lehet ellenünk. De ha gőg van még mindig az életünkben, ha büszkeség van, dicsekvés van, nem az ördöggel gyűlik meg a bajunk. Szóval maga Isten áll ellenünk. És ott nem jön segítségül senki. Veszett ügyünk van. Ezért jól tesszük, hogyha megtanuljuk az Úr Jézustól, hogy alázzuk meg magunkat. A kegyelmet csak az alázatos ember tudja elfogadni. Csak aki belátja, hogy nincs semmi. Rajtam már nem segít senki. Rajtam már nem segít semmi. Csak egyedül Jézus. Csak egyedül ő. Ez Isten ereje. Ide kell eljuttasson minket az Úr. Ezzel az emberrel dicsekszem. Krisztusban. Rá van szükségünk Krisztusra. Nem járhatom a saját utamot. Nem járhatom a saját, nem mehetek a saját fejem, saját ideológiám. Egyedül Krisztus. Ismerek egy embert Krisztusban. Istennek ez a terve, hogy megismerjük Krisztust. Befogadjuk Krisztust az életünkbe. Hogy azt mondjuk, Krisztus nélkül elveszett ember vagyok. Krisztus nélkül nem fogom vinni semmire. Hiába a gazdagság, hiába a pénz, hiába a hatalom, hiába a befolyás. Semmi hasznom abból. Emlékszem, néhány évvel Romániában Soros Györggyel készítettek egy interjút, és utolsó kérdés az interjúban az volt, mondja Soros úr, ön egy nagyon gazdag ember, és egy nagyon befolyásos ember is. Van-e valami, amire szüksége van, ami hiányzik? És Soros azt mondta, akkor 70 éves volt, azt mondta, nézze, tényleg gazdag vagyok, sok pénzem van, befolyásos ember vagyok, nagy hatalmú ember vagyok, de egy öreg ember vagyok, és tudom, nem sokára el fogok menni, és nem tudok magammal vinni semmit. Megdöbbentem, és aztán bárcsak megismernék Krisztust. Bárcsak megismerné ez az ember Krisztust. Krisztus nélkül elveszett emberek vagyunk. Krisztus nélkül semmink nincs. Semmim sem volt nekem, amíg nem jöttél te, Istenem. Van egy ilyen ének. Ismerjük meg ezt az embert. Azt mondja, vizsgáljátok meg magatokat. Hogy hisztek? Avagy nem tudjátok, hogy Krisztus bennetek lakik? Krisztus bennetek akar élni. A ti szívetekben akar élni. Jézus Krisztus. A mi életünkben akar lenni. Krisztusban. Egy ember Krisztusban. A réginek vége, ime újjá lett minden. Milyen csodálatos. Isten terve az, hogy legyenek ilyen lehetőségeink. Akár szolgálunk, akár keressük az Urat, akár meg akarunk erősödni ebben a szolgálatban, tovább akarunk lépni. Isten mindig ad nekünk lehetőséget arra, hogy le tudjuk tenni még azokat a dolgokat, ami nem Isten szerint való a mi életünkben. Emlékszem, Dél-Afrikában, amikor 1966-ban elkezdődött az ébredés, akkor odament az egyik fiatal prédikátor, a lelkészhez, aki ő maga is sokat imádkozott ébredésért, és azt mondta ez a fiatal prédikátor, hogy Isten szólt hozzám, és azt mondta, akkor ad nekünk ébredést, hogyha a régit teljesen félre tudjuk tenni. Jót is, rosszat is, mindent. Újat tudunk kezdeni Krisztussal. Hát azt mondta, én erre nem vagyok képes. A rosszat félre tudom tenni, de a jót nem. A sok áldást, ahhoz ragaszkodok. És soha nem volt része. Következő vasárnap felment a szószékre, kihultak a szavak a szájából, lejött, azt mondta, hogy prédikáljatok ti, nekem már nincs mit mondani. Elkezdett az ébredés, és elsodródott. Ő lett az, aki ellenállt utána az ébredésnek. Ha nem vagyunk képesek ezt elfogadni, hogy Krisztus mindent újjá akar tenni, nem fél munkát végez neki, ereje van arra, hogy teljesen újjá tegyen minket. Teljesen. Teljesen megmosson. Ezt a bűneitek skarlát pirosak lennének. Vér csorogna rajtatok a gyilkosságtól, akkor is meg tud mosni titeket, tisztává, szenté tud tenni. Teljesen újjá tud tenni. Ő erős megváltó. Az ő ereje meg akar nyilvánulni bennem és benned. Komolyan vesszük ezt? Hisszük ezt? Hogy neki hatalma van ezt megtenni velünk. Teljesen megújítani a mi életünket. Hogy Krisztus ismeretének illata áradjon belőlünk. Nem kell sokat beszéljünk, nem kell sokat papoljunk, nem kell nagy szónokok legyünk. Krisztus ismeretének illata, a Krisztusban vagyunk, az illat árad. Az illatot nem kell körülírni, nem kell ecsetelni, hogy az árad, és az vagy kellemes, és vonza az embert, vagy bűzlik az egész, és menekül mindenki, ahogy csak tud. Szembe jutott az a történet, akkor megtért egy varázsló Dél-Afrikában, és ott is nagy meleg van, és a varázslóknak az engedetlen Isten igéjének, Isten akaratának engedetlen, megszállott embereknek egyik tulajdonságuk az, hogy nem szeretnek tisztálkodni. De szó szoros értelmében, tehát évekig nem mosakodnak. Nem. Elképzelhetjük, hogy rajta van a ruha, 50 fokos meleg, és évek óta nem mosakodott. Billy Grahamről olvastam, hogy naponta háromszor zuhanyozott. Nem is csoda, amikor olyan vehemenciával prédikált. Ez nem évek óta, és hát becsatlakozott a gyülekezethez, és hát mindenki menekült volna abból a gyülekezetből, már lassan csak ő maradt volna egyedül, a vén varázsló, és akkor az egyik család felajánlta neki, adunk pénzt, legszebb ruhát vegyétek meg neki, legszebbet, a legdrágábbat, csak vesse már le azt a régit. Már nem bírjuk, bűzlik, vesse le. Elfogadta, nagy örömmel elfogadta a pénzt, megvásárolták neki a ruhát, és következő alkalommal, mikor összegyűltek, mindenki örült, hogy az öreg varázsló új ruhába jelent meg. De az öröm nem tartott sokáig, mert a bűz megmaradt. És csodálkoztak, hogy lehet, új ruhája van, és bűzlik, mint egy trágyadomb. És akkor jobban megfigyelték, és észrevették, hogy tényleg felvette az új ruhát, de még ott volt alul a régi, azt nem vetette le. Sajnos így van, sok keresztény, sok hívő ember. Felvesszük az újat, de a régit még meg szeretjük tartani. Egyszer Ukrajnában, Kárpátalján voltunk, azért mondom Ukrajna, mert egy ukrán ember elhívott, hogy imádkozzunk vele, mert szabadulni szeretnek. Közben mi a baja? Azt mondja, megölöm a feleségemet. Azt mondja, nem késsel, hanem a modorommal ölöm meg. Állandóan veszekedek, állandóan stresszelem őt, látom, hogy meg fogom ölni. Imádkozzanak, hogy szabaduljak meg ebből. Letérdeltünk, imádkoztunk, mondom testvér, imádkozunk, az Úr meg fog segíteni. De meg kell térj ebből. Ezt el kell hagyd, ebből neked kell megtérni. Ó, azt mondja, ha te tudnád, hogy milyen voltam, én sokkal rosszabb voltam. Á, mondom, az engem nem érdekel, hogy te milyen, hogy ennél is sokkal rosszabb voltál. Te arra figyelj, hogy még mindig mennyi minden van, és milyen veszélyes vagy a feleségedre, meg a gyülekezetre, meg a családodra nézve. Isten teljes munkát akar végezni. Tudjátok, az a csodálatos Istennél, hogy Istennél megvan a cél. Manapság a legnagyobb probléma a világban a céltalanság. Aztán a fiatal generáció, új generációnak, fiataloknak a legnagyobb gondjuk az, hogy nem is tudják, mi végre vannak a világon, mi a célja az életnek. Céltalanok vagyunk. Céltalan az életünk. Akik egyetemeken is szolgálnak, vagy középiskolákban, és előadások után lehetőséget adnak fiataloknak, hogy kérdéseket tegyenek fel. Az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy mi a célja, mi végre vagyunk a világon. És az a csodálatos, hogy Isten az ő tervrajzát elénk tárja. Isten pontosan megmondja az ő igéjében, hogy mi a cél. A cél az, hogy neki tetsző életet éljünk, hogy az őt dicsőítsük meg, hogy neki szolgáljunk, hogy szeressük őt, hogy neki éljünk. Ez az életünk célja, és hogyha ennek nem teszünk eleget, akkor mellé lövünk. Tulajdonképpen a bűn, a hamartia, a bűn, az azt jelenti, hogy mellé lövünk a célnak. Így lehetne lefordítani. Mellé lövünk a célnak, nem találunk célba. Ez a bűn. A cél az, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Isten terve szerint éljünk. Isten akarata szerint éljünk. Ez Isten célja. Egy ember Krisztusban. Krisztus azt mondja a János evangéliumában, azért jöttem, hogy mindenben az Atya akaratát tegye. Még az utolsó szava is azt mondta, Atyám, legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogy legyen úgy, ahogy te akarod. Nehogy én. Legyen meg Isten akarata a mi életünkre nézve. De ehhez meg kell üresítsük magunkat. A saját akaratunkat, a saját elképzeléseinket. Félre kell teljesen tegyük. Oda kell tudjunk állni, azt mondjuk, Uram, én nem tudom. 5 évvel ezelőtt, amikor Isten megérintett az ő szent lelke által, 10 év lelkészi szolgálat után odaálltam Isten elé, és azt mondtam, Uram, nekem nincs semmi. Én tévelgek, én nem tudom, hogy lesz tovább. Ennek itt semmi értelme nincse. Forgolódunk jobbra, balra. Olyan kérdéseink vannak, hogy mikor az oltárnál fordulunk, akkor a szívünkkel közelebb legyen az oltárképhez, vagy mi. Ilyen gondjaink vannak, és az egyházunk meghal, és mi is kiégünk teljesen, és depressziósak vagyunk, és nem tudjuk. Nincs semmim, tévelgek, Uram. Erőtlen vagyok, elesett vagyok. Emelj fel te. És azt mondja, amikor gyenge vagy, amikor elesett vagy, amikor céltalan vagy, amikor már kapituláltál, mint azt mondják, amikor valaki fuldoklik, kell hagyni, hogy fuldokoljon, különben magával ránt téged, és mikor már kinyifan teljesen, akkor kiveszed. Akkor lehet vele kezdeni valamit. Így akar Isten is velünk bánni. Add nekünk, ne félj! Hogyha Isten keres téged, és Istennek terve van, és ne engedelmeskedj te csak, ha Isten majd elvégzi, ne félj, ad neked olyan balesetet, meg olyan gondot, csak arra gondolok, hogy a kislányuk szokott imádkozni, olyan imádkozó, és egyszer imádkozott egy nagybácsinkért, nyugdíjas katonatiszt, azt mondja, Úr Jézus, segíts meg a Feri bácsit, hogy többet ne cigarettázzon. Hát mosolyogtunk rajta, Feri bácsi már olyan sokat gyakorolta, nem hiszem, hogy most abba hagyja. És beszéltünk az Ilonka nénivel, és mosolyogva mondjuk, hogy képzelj el, Ilonka néni, Rebeka imádkozik a Feri bácsiért, hogy ne cigarettázzon. És azt mondja, Ilonka néni, Feri bácsi már egy hete nem cigarettázik. Hogy? Az egy szívinfarktusa volt. Azóta nem mer. Volt egy szomszédunk, a Tibor, az meg alkoholista volt, és állandóan zengett az utca, mikor megrészegedett. És Rebeka imádkozott ért. Azt mondta, Uram, segíts meg a Tibi bácsit, hogy szabaduljon meg az alkoholtól. Egyik nap találkozok vele, azt mondja, vége az italnak, 12 fagylaltot eszek naponta, sört semmit. Hát mondom, mi történt, Tibor? Azt mondja, fél oldalam lezsibbadt. Azt úgy megijedtem, vége, többet nem. Az Úrral nem lehet játszani. Inkább hagyjuk, mondjuk, Uram, engedelmes akarok lenni. Valaki azt mondta, az engedetlenség százszorta többe kerül, és veszélyesebb, mint az engedelmesség. Isten ereje meg akar nyilvánulni az én életembe, a te életedbe. Engedjük, hogy Isten megtisztítson minket. Istennek terve van, Istennek célja van, itt van a távcső, és nézzünk bele Szentírásba, és pontosan fogjuk látni, hogy mi a célja a mi életünkkel, mit akar a mi életünkkel, és éljünk ezt szerint. Ez az ébredés. Ez. Ilyen egyszerű az ébredés. Sokan azt gondolják, el kell menni Kínába, nem kell sehova menni ébredésért. Isten szavához kell ragaszkodni, Isten szava szerint, Isten akaratok szerint kell élni, hinni, hogy megvalósul, engedelmeskedni, és ébredésben lesz részünk. Ennyi. Isten meg tudja. Erős megváltunk van, élő Istenünk van, aki meg tud könyörülni rajtunk. Isten segítsen, hogy célba érjen az ő ereje nálam, és nálad, és mindennyiunknél. Hogy elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Nem a testünk, nem a testi dolgok, ami értékesek bennünk. Valaki összeszámolta, mennyit ér a test. Egyesek biggyezkednek, kiállnak, ki van, nagy sztár. Összeszámolta, jó sok víz van bennünk, só is, meg cukor, meg foszfor. Összeadjuk, alig jön ki 5 dollár érték az egészből. Ennyi az ember értéke. Ami érték bennünk, az a lélek. Isten az ő lelkét adta belénk. Ami örök, ezzel törődjünk. Az odafelvalókkal törődjetek. Ez a célja Istennek. Elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Tekintsünk fel Krisztusra. Fogadjuk be Krisztust, ami élet. Ismerjük meg Krisztus erejét. Megismerjem őt és feltámadásának erejét. Megújító erejét. Ismerek egy embert a Krisztusban. Pál apostol magáról beszél. Én kívánom neked és magamnak és mindannyiunknak, hogy így tudjunk mi is beszélni. Ilyen apostoli beszédünk legyen. Ismerek egy embert Krisztusban. Nem Orbán Attilát, nem egyiket, nem másikat, Krisztusban. Az első keresztényeket Antiókiában, az első tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek, Krisztiánusnak, ami azt jelenti olyan, mint Krisztus, Krisztus követő. És nem ők nevezték magukat annak, hanem az emberek rájuk néztek, a pogány, az antiókiai pogányok, és azt mondták, te ezek, amit beszélnek, amit hirdetnek Krisztusról, azt meg is élik, olyanok, mint ő. Így kapták a keresztények a keresztény nevet. Isten segítsen, hogy ez az erő, ez a krisztusi erő, ez a megújító erő, ez a megszentelő, ez a megtisztító erő nyilvánvalóvá legyen. Istennek ez a célja, ez a világos cél. Elfogadom ezt a célt, akarom ezt a célt, ez egy csodálatos cél. Ennél jobbat nem lehet kitalálni. Ennél csodálatosabb dolog nincs. Richard Wurmbrand mindig úgy fejezte be a prédikációit, azt mondja, testvérek, ha tudtam volna valami jobbat, azt mondtam volna nektek, de ennél jobbat nem tudtam. Én is így vagyok ezzel. Mit tudnánk ennél jobbat, kedves testvéreim? Hogy Istennek célja van a mi életünkkel, személyesen, velem és veled. És az a célja, hogy az ő ereje, az ő megújító, megszentelő, megtisztító ereje nyilvánvalóvá, célba érjen. És mit kell tegyek? El kell fogadjam. Annyi az egész. El kell fogadjam. Szóval itt vagyok, Uram. Tedd meg vele. Tedd meg. Akarom. Akarom. Emlékszem, Zsombor, mikor 2 évvel ezelőtt eljött hozzám, elolvasta az ébredés könyvet. Annyit mondott, Attila, akarom. Én is akarom. Ennyi. Akarom. Nem kell így. Akarom, kész, elfogadom, megalázom magam, szükségem van rá, akarom. Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy az ő ereje, Krisztus ereje nyilvánvaló legyen a mi életünkben. És úgy menjünk el innen, megerősödve, feltöltődve, megszentelődve, hogy tényleg megdöbbenjenek az emberek. Otthon a családban megdöbbenjenek, a gyülekezetben. Krisztus újat tett. Emlékszem, Dél-Afrikában, ezzel be is zárom, Dél-Afrikában jött egy lány a misszióra, nagyon engedetlen és ellenszegülő, lázadó lány volt, és görbe utakat járt be, de végül megalázkodott, visszament a szüleihez, és a szülei elvitték a misszióra. És rendbe szedte az életét, megújította Krisztus az ő életét, és utána elment bocsánatot kérni. Azon a környéken nagyon sok hindu van, és nagyon sok muzulmán van. És dolgozott hinduknál is, dolgozott muzulmánoknál is. És bemegy ez a lány a hindu munkatársaihoz rendbe tenni az életét, és már amikor megjelent. Aztán, te, mintha ismernénk, de te egészen más vagy. Ez csak Isten tudja tenni. Ezt mondták a hindu pogányok. Ez csak Isten tudja tenni. Ugyanezt történt, elmentek a muzulmánokhoz bocsánatot kérni, mert rossz példa volt, rosszul élt, botránkoztató életet élt, keresztényként, pogányok között. A muzulmán is azt mondta, te, ezt soha nem hittem volna, hogy veled ez megtörtént. Ez csak Isten tudja megtenni. Igen, Isten meg tudja tenni. Isten meg tudja magát dicsőíteni, hogyha valaki odaáll elé, és azt mondja, jöjj Uram, és munkálkodj. Akarom. Köszönjük, drága jó Úrunk, a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy te nem kímélted, atyánk, a te egy szülött fiadat, hanem odaadtad értünk, a mi bűneinkért, hogy megtisztíts minket, megújíts, megszentelj minket, hogy új erő, hatalom áradjon be az életünkbe, hogy képviseljük erővel és hatalommal a te ügyedet, hogy só és világosság tudjunk lenni, Uram, ebben a világban. Kérünk, hogy újíts meg és szentelj meg minket. Teljesedjen be, Uram, a te célod, a mi életünkben, a te terved váljon valóra. Adj nekünk engedelmes szívet, Uram, bárcsak akarnánk, bárcsak őszinte szívvel állnánk meg előtted, teljesen nyitottan, hogy legyen meg a te szent akaratod mindannyiunk életében. Amen.